Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, az ELTE Média Tanszékének saját podcastja. A Médialógusok 17. és 18. részében fotózás, videózás, streamelés világát fogjuk megismerni. A dupla epizódunk első részében Anton Zsani rendezvényfotós nem csak azt fogja nekünk elmondani, hogy mi a különbség a rendezvényfotós, a filmfotós, és a között, ha egy politikus fotózunk, vagy éppen, hogy miért szükséges egy okái tanfolyam ahhoz, hogy fotósként dolgozhassunk, de még abban is van tapasztalata, hogy hogyan streamelhetünk Twitch-en. De ami még fontosabb, hogy hogyan kaphatunk fizetést, hogyha a Twitch-en streamelünk. Valamint, hogy milyen témákat választunk, hogyha tényleg streamerként meg akarunk élni ebből, és hogy mennyi idő felépíteni egy olyan fanbázist, ami ezt lehetővé teszi. Itt is van velünk Antal Zsani.
Sziasztok, szervusztok, kedves hallgatók!
Hogyan kezdtél el fotózni?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. 2010-ben vettem meg az első fényképezőgépemet, de igazából gyerekkorom óta mindig kicsavartam a család mindenkinek a kezéből, vagy a kamerát, vagy a fényképezőgépet, vagy ami eszköz volt, amivel képet lehetett alkotni, az én nagyon vonzott az én kicsi markomat. És igazából 2010 volt az, amikor jelszántam magam, hogy megveszem az első DSLR gépemet, egy Nikon D3000-est, és ez állandó kérdés, hogy de miért a Nikon? Mert az egyik jó pajtásom azt mondta, hogy ahhoz tud adni nekem kölcsön objektívet, úgyhogy egyértelmű volt a választás. Az egy örökös kérdés, hogy az ember milyen gépet válaszol első fényképezőgépének, és én mindig azt szoktam mondani, hogy amelyik a legkényelmesebb, amikor a legszívesebben fogjam az az ember. Mert hogy igazából az első fényképezőgépet szeretni kell, de tényleg az a legfontosabb, hogy amikor hozzányúlsz, szívesen fogjad meg, szívesen vigyed magaddal, szívesen játsszál vele, gondolkozz azzal, hogy azon, hogy mit lehet vele csinálni, mit lehet alkotni, egyszerűen felfedezze az ember. Ennyi. Úgyhogy ez a márka dolog, ez egy nagy butaság.
Te ugye rendezvényfotós vagy. Miben különbözik a rendezvényfotózás mondjuk attól, hogyha politikusoknak fotózunk, vagy újságnak dolgozunk, vagy éppen filmforgatásokon kell képeket készítenünk?
A rendezvény megismételhetetlensége a legszebb. Egyszerűen folyamatosan képbe kell lenni, folyamatosan koncentrálni kell, és nagyon érdekes az egészben, hogy ott vagyunk a rendezvényen, mégis valahol egy kicsit mindig máshol járunk, mert nekünk nem arra kell figyelni, hogy mi történik a színpadon, hanem hogy milyen reakciók vannak, mi van a közönségben. Hogyha ez a tipikus esete, hogyha az a közönség elkezd futni az egyik irányba, te nem futhatsz velük, neked őket kell megörökíteni. Neked mindig egy kicsit kívül kell helyezkedni, és közben meg át kell érezned az egész helyzetet. Én nagyon szeretem a rendezvényfotózást, egy nagyon nehéz, szórakoztató műfaj egyébként, de kell az idegrendszer hozzá. De ugyanez a esküvők. Hát az is valahol egy rendezvény, egy esemény, és egy megismételhetetlen dolog, és az egy nagy stresszfaktor.
Egy kicsit arra akkor ki tudsz térni, hogy ehhez képest a újságnak dolgozol, vagy politikusnak, vagy forgatásnak miért más?
Azért, mert ott vissza tudod kérni a helyzetet. A politikusokkal, hát most mondjam azt, hogy hála az égnek még nem kellett dolgoznom, de mondjuk a Comedy Centralnak volt szerencsém tömény történelemben dolgozni, ott verkfotóztam, illetve a bennük szereplő embereket fotóztam, és ott ugye van idő, van lehetőség arra, hogy az ember kicsit belemélyedjen, egy kicsit igazgassa a modelljét, kicsit művészkedjen, tehát hogy a tér a művészségre, ez talán ez a... Bár a filmes, vagy a verkfotózás, hogyha most kifejezetten erre megyünk rá, az nagyon sokban hasonlít a rendezvényre. Mert ott is láthatatlannak kell lenni, nem, tehát az nem jó egy filmes eseménye, hogyha tudod, feltűnősködsz, hogy én vagyok a fotós, jöttem, most akkor jó, megerökítek mindenkit, hanem szépen el kell sunyogni. Akkor végzel jó munkát, de egyébként ez a rendezvényekre is igaz, ha nem vesz észre senki. Ha csak a végeredményt tudják dicsérni, nem tűnik fel, hogy te ott vagy. Egyébként nagyon sok hasonlóság van.
Jelent meg már újságban képed?
Dolgoztam újságoknak, tehát én alapvetően a gamer vonalon mozgok. Én hatásköröm alá tartozik egy Plate, a Budapestkon, ami sajnos elmaradt, mert de ugye az egy szervezőség, a V4, ami idén sajnos nem hozzám került, de hogy a 2019-est és a 2018-ban megrendezett V4-eket, e-sport, tehát nagy rendezvény, az hozzám tartozott. Tehát nem úgy nyomtatott sajtónak fotózok, jelentek már meg képeim. Jelentek már a Fidelioban képek, jelent meg a GameStar-nál, a PC World-nél képek, de ezek mind inkább rendezvényekhez készült képek, amiket utána átválogattam, hogy ez mehet printbe is. Sőt, már volt címlapfotóm is, arra nagyon büszke voltam.
Hogyan kaptad meg a címlapot?
A címlapot? úgy kaptam meg, hogy fölkértek, hogy kellene menni XY bácsit fotózni, meg mondtam, hogy jó, megyek. És ez volt a nagy felkérés, mert hogy a PC Worldnek mindig egy aktuális, a fő cikkhez tartozó emberről kell egy portréképet készíteni, vagy kellett egy portréképet készíteni, és éppen aktuálisan, aki addig készítette nekik a képeket, megbetegedett, vagy valami nyavajája volt, én meg mondtam, hogy jó, megyek, megcsinálom. Egyébként azóta ez nagyon-nagyon a profi, félprofi karrierem elején, mondjuk ott, amikor elkezdtem, meg ott még ilyen kattingató kis huszár voltam, akkor volt, és azóta így visszagondolok arra, hogy miket műveltem, és nagyon csapkodom a homlokot, ilyen buta beállításokat, azt a vakukezelést, az objektív választás, úgy mindent így, nagyon elszúrtam, ma már nagyon másképp csinálnám.
Mit változtatnád?
Ott indítanám, hogy sokkal magabiztosabban csinálnám. A legfontosabb minden fotózásnál, hogy az ember tudja azt, hogy mit akar csinálni, és el tudja hitetni azzal az alanyjal, mert akit fotóznak, mindig egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben van. Ha nem gyakorlott ember, hogy most hova tegye a kezét, hova nézzen, merre fordítsa a fejét, merre emelje az állát, hogyan, mi, és ezeken a dolgokon kell átsegítenünk a modelleket. És ha az ember nem magabiztosan teszi ezt, akkor ott kicsúszik a kezéből az irányítás, és mindenkinek egy ilyen, feszengő hangulatot fog előidézni. Persze, hogyha barátokat fotóz, az nem para, hogy te se vagy profi, meg a barátod se profi, de amikor nagy céges emberekkel, meg nagy kutyákkal dolgozol, akkor azért ott figyelni kell ezekre a dolgokra, hogy igen, te pont annyit érsz, te fogod most őt dirigálni, neked kell ott megmondani a magadét is. És ez például határozottság, az nagyon kellett volna.
Van mostanra valamilyen taktikád, amivel el tud lazítani az embereket, hogyha pont ilyen púzolni kell?
Én egy kommunikatív ember vagyok, nekem nem nehéz kapcsolatot teremtenem az emberekkel. Az én jelenlétemben nagyon ritka az, hogy feszengenének. Én mindig úgy szoktam kérni a fotózott alanyokat, hogy előtte egy 10 percet tudjunk arról beszélgetni, hogy van, mi a helyzet vele, kicsit beszélgetünk a nagyon egyszerű dolgokról, beszéltetem azokról a dolgokról, amiről szeret beszélni, hogy ő kicsit úgy érezze, hogy na, vele foglalkozol, az ő kedvében jársz, ez az ő róla szóló pillanatok lesznek. És ez kilazítja azért őket, modelleket szerintem. Hogyha erre van lehetőség, nyilván nem minden helyzetben van erre alkalom, de hát...
Mit tudsz tenni akkor, hogyha a modellet túljátsza magát?
Nézd, ez a képeken már nem fog annyira látszani. Tehát így, amikor beállítom, be fogom tudni őt is állítani. Tehát ez a túljátsza magát, ez lehet, hogy egy mozgókép esetén érződik. Egy állókép esetén nem annyira. Majd kikomponálom a képből, ha sok ember van. Nem, tehát jó, hát vannak ilyen gonoszságok, amiket lehet csinálni. Akkor láttad, hogy valaki van egy nagy csoportos kép, és állandóan ő akarna középen lenni, akkor így nagyon ügyesen hátraállított, hogy na most akkor egy kicsit nézzük meg, hogy nézel ki te hátul. Nagyon jól nézel ki hátul. Hú, hátul is nagyon adod. jó, hát, na. De tényleg én mondjuk ilyenre volt precedens. Jó, így belegondolva, jó, ilyet már csináltam. Mindenképpen középen akart lenni, és ő akart lenni a főszereplő, de hát ezt... Na, megesik.
Mitől lesz szerinted egy kép jó kép?
Szubjektív. Nem lehet megmondani. Nincs olyan, hogy jó kép. Az a helyzet, hogy jó, persze, vannak díjnyertes képek. Persze, vannak olyan képek, amire azt lehet mondani, hogy ez egy fotóetalon. Hogy ez minden szög stimmel, a színek kompozíciója tökéletes, az aranymetszés ott van, egyszerűen minden stimmel, hogy az jó kép legyen. De például egy családi fotózás esetén be lehet mozdulva az a kép. Lehet, hogy ez egy borzasztóan vágott valami. Lehet, de mégis valami olyan pillanatot örökítettél meg, ami anyunak, apunak fontos, akkor az jó kép lesz. Vannak objektív szempontok, de az érzelmi töltet fogja szerintem igazán meghatározni, hogy mire fogod azt mondani, hogy jó kép. Persze, ne dőljön, ne legyenek benne fölösleges részek, meg mit tudom én, szóval lehet millió egy dolgot mondani, amitől elromolhat a kép, de olyan, hogy na, tökéletes kép, vannak, de Biztos, hogy ez a legjobb.
Te amúgy a fotózást tanultad valahol, vagy magadtól autodidakta módon tanultad meg?
Első körben autodidakta módon fejlesztettem magamat. Az én exem fotózáshoz is nagyon-nagyon jól értett, és csodálatos grafikus emellett, vagy tördelő grafikával, webdesignnal foglalkozó emberről beszélünk, és ő adta meg az alapokat. Megvolt az, hogy ő odaadta, hogy a Szent Háromság ismeretét, ISO, Blender, záridő, de utána ezt szépen az ember magának akarja fejleszteni. Volt egy feladat, meg kell oldani. Nem volt olyan feladat, amire azt mondtam volna, hogy nem. Próbálgattam magam, ismerősök hívtak, hogy figyelj, tudnál nekünk segíteni olyan képekkel, hogy ja, persze, nézzük meg, és utána néztem YouTube-on, megkérdeztem Jart, az exemet, hogy na, figyelj, szerinted ezt hogy kéne megoldani? Akkor volt, hogy válítgattam, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ez a Rembrandt világítás, ezt hogy is kéne csinálni? Gyere, csak egy kicsit is szegénynek kiégettem a retinájámat. Aztán eljutottam arra a pontra, hogy na, itt lenne az idő, hogy ezt az egészet egy kicsit komolyabb szintre emeljük, és elmentem egy OKS képzésre. És ott meg is kaptam a papíromat, és nagyon-nagyon jó döntésnek tartottam utólag, mert rengeteg-rengeteg aha élményem volt. Amikor tudtad, hogy valamit csinálsz a gépeddel, de hogy mi a pontos technikai magyarázata annak, hogy mondjuk úgy komponálsz egy képet, ahogy, és most megkapod a válaszokat, az egy iszonyat jó élmény. És én most se kezdeném úgy, bárki kérdezi, hogy menjen-e fotós tanfolyamra, igen, ha már van tapasztalatod, tudod azt, hogy te ezzel a foglalkozni akarsz, és tudod azt, hogy téged mi érdekel, hogy mibe akarsz elmélyülni, és ismered a gépedet. És ez a legfontosabb szerintem egyébként, hogy a gépismerettel elindulni egy tanfolyamra, mert az egy borzasztó dolog volt számomra, amikor azt látta, hogy valaki eljött, hogy akkor most ő fotós lesz, mert hogy ez egy ilyen menő szakma, és eljött a fotós órára valaki úgy, hogy nem tudta használni a gépét. Ami egy borzasztó dolog, hogy ott kell megtanulni azt, hogy hogyan állítson a legalapabb dolgokat, és meg fordítva tette be a vakut a vakupapucsba, meg olyan dolgokat követett el, a gyakorlatlanság, hogy ezt meg lehet egy pár hét alatt tanulni, ha foglalkozol a gépeddel. Szeretni kell. És tök érdekes nekem, az egyik tanárom, fantasztikus Pali, Siményi Gergő, ő tette föl nekünk ezt a kérdést, hogy srácok, na mi a legfontosabb paraméter egy fényképezőgépnek? És tudod, mindenki volt, hogy az érzékenység, az izóra, nem tudom, a súlya. Nem. A legfontosabb dolog a színe. És tudod, hogy mindenki ledermet, hogy mi van? Színe? Tehát ez akkora baromság. Tudod, hogy nem, mert hogy szeressed a fényképezőgépet, és a szín is pont annyira tartozik hozzá, mint a minden egyéb paraméter. Mondom, jaj! És valahol egyébként logikus válasz.
A műsorunk záró epizódjában hallhatjátok majd, hogy egyetemisták is elmondják az ő médiás tapasztalataikat, és köztük Malatinszky Dávid fog a fotózásról beszélni, és egy kis spoiler, ő elmondja, hogy az OKS képzés ahhoz is kell, hogy akár saját vállalkozásod legyen. Szerinted ilyen OKS képzés nélkül, de mondjuk más képzéseken, akár egy egyetemi médiaszakon szerezünk fotós tapasztalatokat, úgy tudunk-e munkát szerezni, vagy csak akkor, ha ezt a képzést elvégezzük?
Hát katázni nem fog, nem tudom, hogy mit ad a végzettségetek. Ugye nekem a katana az, hogy én ezt fölvehessem, és tényleg egyéni vállalkozóként csináltam. Ez is egy része volt egyébként, hogy megcsináltam a OKS képzést. Ott erre szükség volt. És nem tudom, hogy a diploma az lehetőséget ad-e arra, hogy fölvegyétek tevékenységkörnek a fotózást. Mert például ez egy nagyon érdekes kérdés. Mert ha nem, akkor a kata az így kiesik a Pixisből. Nyilván, hogyha érdeklődés van, eszköz van, egyéb helyekre, cégekhez el lehet menni fotózni. Én nagyon úgy gondolom, hogy a fotózás, ott be tudod bizonyítani, hogy tudsz valamit. Hogy te neked van érzéked a dologhoz. Vannak referenciái, csak kellenek a referenciák. És ezért is mondom azt, hogy az elején az ember mindent elvállal, hogy legyenek referenciaképek. Hát ennél egyértelműbb dolgot, mint hogy a megrendelőnek a te stílusodra, a te látásvilágodra, a te általad kommunikált dolgokra van szükséged, vagy sem, nincsen. Ez egy nagyon fekete-fehér szakma szerintem ilyen szempontból, hogy a megrendelő a referenciád alapján tudni fogja, hogy szükség van rád, nincs szükség rád. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha van, akkor let's go! Do it! You can do this!
Ha már megrendelések, hogyan tudunk munkát szerezni fotósként? Vannak erre gyakornoki programok, vagy tényleg hova kell mennünk, ha fotósok akarunk lenni?
Barátok, bulik, haverok, nagyon közhelyes dolog, de ez a szakma is, mint nagyon-nagyon-nagyon sok más, arról szól, hogy kit ismersz. ez egy nagyon érdekes sztori lesz. Az első megkeresett 5000 forintom a fotózással. Jó? Tehát, és ez egy tök jó tanuló mese. Én elmentem, a GameStar-nak volt egy rendezvénye, ahol egy játékot mutattak be, a Diablo 3-nak egy kiegészítőjét, és én ott, hát mondjuk az pár gumibogyószörp elfogyasztása után nagyon bátor lettem. És oda mentem a GameStar-osokhoz, hogy a GameStar-nak van-e fotósa. És mondták, hogy hát igazából olyan igazi fotósa nincsen, de ha szeretnék, akkor akár ki is próbálhatom magamat, mint fotós a GameStar-nál. Hát kapva kaptam az alkalmon egyébként nyilvánvalóan, és akkor a következő alkalommal, amikor volt hasonló rendezvényünk, ott oda már mentem, mint fotós. És igazából itt indult az egész történetem, hogy voltam annyira bátor, és voltam annyira pofátlan, hogy oda merjek menni valakihez, hogy figyelj, nincsen szükségetek egy fotósra. Jó, nyilván akkor még nem voltam az csak, de nagyon elhittem magamról, hogy működni fog. És kell valahol egy kicsit ez ahhoz, hogy az ember elinduljon, illetve nyilván van egy csomó lehetőség gyakornoki munkákra. A Facebook rengeteg ilyen médiával foglalkozó Facebook csoport van, ahol gyakornoki lehetőségeket hirdetnek, és azokat érdemes egyébként megragadni. És néha ráírni akár szerkesztőségekre, hogy hello, én ezzel szeretnék foglalkozni. Kell-e fotós? És aztán lehet, hogy 10-szer kapsz egy pofont, vagy nem, bocsi, mert nekünk van. De 11-re azt fogják mondani, hogy figyelj, lesz egy sajtóesemény. Tudnál jönni, fotózni. És akkor azt fogják mondani, hogy persze, hogy nem.
Neked például heti hány munkád van fotósként?
Hát ez a COVID, ez gyakorlatilag a rendezvényeket megnyírbálta, úgyhogy mostanában inkább havi szintű munkákról tudok mesélni, hogy havi 2-3 melón van. Nem fogok hazudni. A COVID előtt én meg tudtam élni fotózásból. Jött a COVID, március, és az addig májusig minden hétvége szombat-vasárnapos melókat így sorra hívtak fel, hogy hello, nem lesz esküvő. Hello, nem lesz megtartva a konferencia. Hello, nem lesz ez, nem lesz az. És ott voltam, hogy Oh yeah. És az a helyzet, hogy a mai napig, mivel nagyon sok cég, nagyon sok financiális problémába keveredett, ezért mind fognak spórolni a fotóson. Sajnos ez olyan szakma, ami kivitelezhető alternatív úton is. Gondolok itt a telefonos fotózásokra, gondolok itt, jaj, a Bélának a fia az, de, annak nincs egy fényképezőgépe, de. Kérjük már meg, hogy lőjön pár képet, kap egy csoki tortát cserébe. Szelet csoki tortát a rendezvényeket, és akkor a Béla fia egy szelet csoki tortáját el fogja vinni azt, amit egy úgy fotósnak adtak volna ki. De hát most szeretnének inkább egy kicsit spórolgatni.
Viszont pont a koronavírus miatt kezdted el streamelni, és mostanra elég szép számú követőtáborod is van. Hogyan kezdted el felépíteni ezt a fanbázist?
Nekem van egy nagyon-nagyon nagy szerencsém ebben az egész műfajban, hogy mint mondottam volt, a Play-tek hozzám tartoznak, és mint mondottam volt, hát egy kommunikatív ember vagyok, így azért a streamerekkel nagyon sokat beszélgettem, és podcastelek néha nap én is, alapvetően meghívogattam őket. Ez egy nagyon-nagyon barátságos kör egyébként a Twitch-en, bocsánat, most akkor egy kis önpromó, nem tudom mennyire fér bele.
Simán.
Akkor a twitch.tv/jubiska oldalon megtekinthető vagyok majdnem minden este, 9-től. Tehát ha valaki kíváncsi lenne, hogy milyen arc társul ez a csodálatos hanghoz. És nem, hát az a helyzet, hogy az első adásomat egy ilyen fogadásból indítottam el. Van egy nagyon jó youtuber barátom, Anonym Ink Balázs néven tech videókat gyárt. Mindig mondogatom, hogy YouTube-ra kéne videókat csinálni, és elkezdett streamelni. És mondtam, hogy el kéne kezdeni streamelni, és mondta, hogy pont úgy fogod csinálni, mint a YouTube karrieredet. És mondtam, hogy most megsértettél, és most ezért indítok egy streamet ma este. És így indult az első streamem. És nyilván az embernek olyan baráti, haveri társasága van, ahol tényleg több ezer fős követőtáboruk van, és néha átrédelnek, akkor úgy nem nehéz elindulni. És onnantól kezdve, hogy megindult, az a helyzet, hogy a Twitch algoritmus egy nagyon fura valami. Kell az, hogy legyen az első időben valami boostod, valami amivel kitűnsz a többiektől, vagy jó rédeket kapsz, vagy tehát pajtásoknak a segítségével, hogy figyeljetek, ezért én átmegyek a Jubiskához, én most itt őt fogom nézni, és akkor nyilván az ő követőtáborról jön, és akkor ők is engem fognak nézni, aztán akinek tetszik, amit én lerakok ott az asztalra, akkor bizony nagy esélye ott fog maradni, és akkor vissza-vissza fognak téregetni az emberek.
Ha valakinek még sincs ilyen youtuber haverja, akkor szerinted mit tehet, hogy felbusztolja magát?
A Twitch egyre több lehetőséget ad arra, hogy a kicsik minél gyorsabban tudjanak fejlődni. Most például van egy olyan akció, hogy ilyen csatorna pontokkal meg lehet tolni a kedvenc kis Twitcherednek a csatornáját, és akkor ő kikerül a fő oldalra. Egyébként én úgy gondolom, hogy az egyediség, hogy valami olyat csinálj, amit őszintén hiszel. Az, hogy valami olyat csinálj, amit te vagy, és ne akar lenni Paplova 2.0, ne akar lenni Pingvinharcos 2.0, hanem te akar lenni, és a saját gondolataidat akart átadni a másik embernek, és nem szabad izzadságszagúnak lenni a dolognak. Abban a percben, hogy az ember azért csinál valamit, mert a közönség elvárja, izzadságszagú lesz. Azért játszasz egy játékkal, mert most látod, hogy az a felkapott, érződni fog, nem akarsz ezzel játszani. Én most például tegnap minden előzetes elképzelésem ellenére forzáztam. Meg volt beszélve, hogy beszélgettünk egy kicsit arról, hogy hogyan hatott a negyedik hullám a mindennapjainkra, de annyira fáradt voltam, annyira használhatatlanak voltak a gondolataim, hogy azt mondtam a közösségnek, hogy srácok, tudom, hogy mit mondtam, de nem akarok hülyeségeket összehordani nektek, és nem akarom azt, hogy izzadságszagú legyen ez a mai adás. És ahhoz, hogy játszak, az hát kevesebb erőbefektetésre van szükség. És én nem akarok más lenni, én magamat akarom adni. Én azt akarom, hogy aki néz, az engem szeressen, vagy azt, amit én csinálok, vagy az én gondolataimat tetszenek. Ne az, hogy valakire hasonlítok. Szóval talán ez egy nagyon fontos, mert nagyon sokszor látom azt, hogy próbálnak ilyen VR-os beszólásokat pattogtatni a kis pajtások, de hát ők nem a VR. VR már van egy, de nincs értelme.
Ehhez kapcsolódik, hogy hogyan választasz témát ezekhez a streamekhez.
Magyarországon nagyon kevesen olvasnak. Nyilván nem itt az RT-n, de sajnos Magyarországon irdatlan orosz számokat produkálunk így könyvolvasás kapcsán. És például erre indítottam el egy olyan podcastet, hogy híres Twitch-sereket, vagy streamereket hívok meg, és beszélgessünk a kedvenc könyvükről. És könyves témák, ami éppen aktuálisan érdekel, könyvek, filmek, például a korona, hogy mi a helyzet. De ma az alapítvány sorozatról fogunk beszélgetni, mert van mit mondanom róla, úristen, az a sorozat. Apple TV Plus, kérlek, ne gyáss több sorozatot. Szép új világ után most egy második olyan alkotás, amit de miért? Tudom, hogy azért, mert van rá pénzetek, meg nagy címek, de miért? Kérlek, hagyjátok, engedjétek ezt el. Úgyhogy ma például alapítványozni fogunk. De ami aktuálisan a világban fontos volt, hogy arról beszélgetünk, hogy ugye a földgázpara, akkor az embereket mi érdekli? Kicsit az, hogy mi érdekli őket, mi az, ami engem érdekes, mi az, aminek utána tudok nézni, meg aztán ott vannak a játékok. Most például irdatlanul rá vagyok kattanva a Forzára. Az egy annyira szuper. Nem vagyok én nagy autóversenyző alkat, sőt, hát eddig egy ujjamon meg tudnám számolni, hogy hány autóversenyzős játékkal játszottam. És most ez berántott. Nagyon jó hangulatos, és nagyon jól ráéreztek arra, hogy ebben a műfajban járatlan embereket hogyan vonzák be.
Mennyire tartod a kapcsolatod a közönségeddel?
Irdatlan interaktív az egész. Ez tényleg arról szól. Kitaláljuk, hogy na, ma azzal fogunk foglalkozni, hogy erre valamelyik kis adminom azt mondja, hogy és mi a véleményed arról, hogy kész, elveszett az aznapi adás, onnantól kezdve vélemény nyilvánítok. És nyilván olvasom a kommenteket, reagálok rájuk, vitatkozom velük, vagy éppen elfogadom azt, hogy basszus, ők okosabbak bizonyos kérdéskörökben. És én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy egy-egy adást, azt nem csak én vagyok ott. A stream az tényleg arról szól, hogy ez egy nagyon nagy közös buli. És itt nagyon fontos egyébként megemlíteni azt, hogy egy streamernek nagyon fontos az, hogy nagyon jó moderátori csapata legyen. És hála az égnek, ebben nekem mázlim van, mert a közönség, ha betévednek a hülyék, és a moderátorok nem megfelelően kezelik, akkor az meg tudja mérgezni az egész társaságot. Be fognak jönni azok az arcok, akikkel nem akarsz vitatkozni, mert nem vitatkoznak, hanem exakt kijelentenek, és olyan irdatlan butaságokat, hogy jaj, nem már. De az a jó a stream, meg az, hogy másik, hogy tényleg én határozom meg a közönségemet. Jó buli, nagyon szeretek streamelni.
Mégis emögött az interaktivitás mögött van valamilyen szerkezet a fejedbe általában, hogy hogyan akarod felépíteni egy stream adásodat?
Van. Én általában vasárnap leülök, megnézem, hogy milyen aktualitások vannak, világnapok, vagy éppen kivel tartottam rég adást. Van egy vegyész professzor pajtásom, ő viszont itt végzett az LTTK-n, úgyhogy, és ő tanított is. Drága jó Máténk, ővel elég nagy, havi egy-két alkalommal szoktunk streamelni, és akkor hiányzik, akkor így ráírok, hogy figyelj Máté, beszéltük, hogy kéne szappant készítenünk streambe, és akkor például most a következő alkalom, amikor össze fogunk ülni, akkor szappant fogunk készíteni. De annyira jó, mert közben beszélgetünk, hogy hozzáteszi a tudományos részét, én meg hát bénázom, meg röhög azon, hogy mit pénázom, a közönség tud folyamatosan kérdezni, ezek például nagyon jó adások szoktak lenni. De az öcsémet szoktam elég nagy rendszerességgel berántani, az öcsém Pék. És ilyen gasztrovonalon zseniális dolgokat tud mesélni. Vagy például ma Jarlal fogok streamelni, és eszeveszett jó, mert ő nagyon-nagyon másképp látja dolgokat, és tök jókat tudunk vitatkozni. Például most az alapítvány kapcsán, mert most nagyon egy hullám hosszú mozgunk, de jó lesz. Megmondom, a másik az, hogy mindig egy héten egyszer biztos, hogy játszom. Biztos, hogy egy héten egyszer valakivel megpróbálok egy beszélgetést összehozni. Ami biztos topik, az a könyvekkel való foglalatoskodás. És akkor minden más mélyen.
Egyszerre hány is, milyen platformon érdemes szerinted streamelni?
Egyszerre egy időben egy platformot tudsz jól átlátni. Egyszerűen az, hogyha ha tényleg a csettel is akarsz foglalkozni, és nem csak a mikrofonnak akarsz magyarázni, meg a kamerának beszélsz, akkor szerintem egyszerre egy az, ami full fókuszt érdemel. Mert hogy minél jobban szétszórod magad, meg minél több irányba akarsz elindulni, nehéz lesz. Nem is, szerintem nem igazán éri meg, mert most arra appellálni, hogy na majd, hogyha Twitch-en nem néznek, akkor talán YouTube-on felfedeznek, vagy ha YouTube-on nem fedeznek fel, akkor majd TikTokon talán. Meg a másik, hogy ez kellene technikailag is az a park, amiről streamelsz. Képesnek kell kezelni ezeket a szálakat. Szóval véleményem szerint egy ember egyszerre, egy helyre érdemes. Meg a másik, hogy exkluzivizást. Ez egy nagyon fontos dolog. Amikor az ember aláírja a Twitch-hez szerződést, mert nyilván onnantól kezdve, hogy te belépsz egy bármilyen platformra regisztrálsz, elfogadsz egy általános szerződési feltételt. És a Twitchnek például benne van az, hogy egy hétig csak az ő platformján lehet fönt az anyagod. Akkor ott már, hogyha két helyre streamelsz, ez már nem fog működni, hiszen ott van a YouTube vagy bármelyik másik eszköz, akkor az már nem exkluzív.
Ebből a streamelésből neked már van bevételed?
Van.
És megkérdezhetem, hogy milyen összegről, nem kell konkrét összeg, csak hogy képzeljük el, hogy meg lehet ebből élni, vagy még nem?
Én még nem tartok ott. Úgy, mint a fotózásnál, ebben megyek nagyon-nagyon-nagyon az átfedés. Itt az számít, hogy persze hallani sikersztorikat, akiket egyik napról a másikra fölkapnak, akár fotósok, akár streamerek, akár mindig vannak ilyenek. De az általános tendencia, hogy évek alatt épített ki magadnak azt a kört, akár fotózásban a megrendelői körödet, akár streamelésben a követői bázisodat, a szubbázisodat, és ez rengeteg idő és energia mind a két esetben. Nincsenek ilyen egyszerű mód, hogy akkor holnaptól én ebből már meg fogok tudni élni. És jelenleg ott áll nálam ez a történet, hogy a streamelésből annyi jön be, hogy fedezni tudom mondjuk az internetszámlát, meg a könyveket, amiket megvásárolok, meg a filmeket, amiket megnézek. A streamre fordított költségek visszajönnek. De ennél több nem, de nekem ez már jó, mert nullán vagyok ebben a történetben. Tehát, hogy nem ebből fogok mondjuk lakást, meg autót, meg mit tudom én mit venni. Reméljük, hogy egyszer az életben eljön az a pillanat, amikor akkorára nő ez a történet, vagy valami jön egy olyan pont, ahol felfedez magának a világ. De ez egy hosszú folyamat szerintem. És szeretni kell. Tehát, hogy megint az, hogy szeretni kell, és én abban hiszek, hogy ha én élvezem, és nekem ez örömet, akkor megéri.
Manapság ugye ez a stream is egyre elterjedtebb, szóval valószínűleg sokan ismerik, vagy tudatában vannak ennek az információnak, de tegyük fel, hogy vannak olyan laikusok, akik nem. Akkor a streamelésből te mégis hogy kapod meg a pénzt? Mert a fotóból el tudod képzelni, megrendelés, megkapod a pénzt utána, de a stream az egy kicsit ilyen tágabb.
A streamelés az egy élő műfaj. Ott a közönség. Van egy minimális összeget be lehet szedni egyébként hirdetésekből is, de én úgy vagyok vele, hogy a hirdetés több embert riaszt el, mint amennyit hoz. Akkor minek kapcsolják be hirdetéseket? Mert én is egy csomó van az, hogy most tényleg meg kéne néznem egy két perces reklámot ahhoz, hogy megnézem, hogy egyáltalán milyen tartalmat gyárt az adott illető, vagy most éppen miről beszél. Na jó, fordulunk el. Ennek ellenére a Twitch szokott olyan kis aljasságokat csinálni, hogy ha be van kapcsolva, ha nincs bekapcsolva az, hogy hirdetni akarsz a saját oldaladon, ő betesz egy hirdetést, mert annyit ad az adott cég, hogy nekik így is megérje. És hogy honnan van nekem a bevételem? A nézők. A Twitch-en alapvetően a bevétel forrása a szabokból érkezik. Ezek a YouTube-on is létező fogalom, amikor előfizetsz az adott illetőre, hogy tetszik a munkád, tetszik, amit csinálsz, szeretném támogatni a te adásaidat, és azzal támogatlak, hogy felszábolok rád. Ezért cserébe egyébként nyilván ők is kapnak valamit. Például az én esetemben ott vannak az imótok, vagy havi szinten próbálok most közös mozizásokat szervezni, amikor jó, akkor a szábokkal menjünk el, nézzük meg. Például a következő szerintem ez a Matrix lesz. Nekem az kifia nagy szerelmem, úgyhogy meg az összes ilyen elkerül mozgó dolog. De az előző alkalommal például a Dűnét néztük meg, az jó buli volt. Tehát vannak olyan dolgok, amiket kifejezetten exkluzív nekik ajánlok föl, azért, mert valamilyen szinten az embernek meg kell hálálni azt, hogyha valaki anyagilag is támogatja azt, hogy ő dolgozhasson, vagy csinálhasson, vagy haladhasson az életben előre.
Mit javasolsz, hogyan álljunk hozzá a fotózáshoz, vagy éppen a streameléshez, hogyha ebből meg is szeretnénk élni?
Iszonyat lelkesedéssel, és iszonyat kitartással és alázattal. Ezek ennélkül nem fog működni. Nem szabad azt várni egyik műfajtól se, hogy ez holnap. Én kitaláltam, hogy fotós leszek, meg streamer, akkor ebből meg fogok élni. Ez hosszú évek munkája, hogy képítsd magadnak azt a bázist, aki majd téged eltart. Úgyhogy munka, kitartás, és tényleg a rengeteg pofon, mert lesz, bőven. Csomószor fogod már azt érezni, hogy a munka a tiéd, és jön egy krach, vagy jön egy másik fotós, vagy jön egy valami, ami és mindig, amikor ezeken túllépsz, vagy a streamelésben mindig vannak ilyen völgyek, hullámvölgyek, amikor azt mondod, hogy én többet nem akarok emberekkel foglalkozni, nem akarok streameléssel foglalkozni, és akkor kell megtalálni azt, hogy ami ki tud húzni, és akkor változtatni, valamint csavarni az egészben. Kitartás.
Mi volt számodra a legemlékezetesebb pillanat fotós, vagy éppen a streamer karriered során?
Legemlékezetesebb.
Nem vicces is lehet.
Nem, ez egy
tök jó... Érdekes sztorik, tudod
én. Nem, ez tök jó kérdés. Tehát, tudod, de vannak olyan kérdések, amiket mindig válsz életedben, hogy na egyszer majd valaki fölteszi neked, és ott vagy, hogy na valaki föltette a kérdést, de mi a válasz? És megtörtént ez a pillanat. Nem, hát nekem, kezdjük a streamelésem, mert talán közelebb van hozzám az élmény. Streamelésben az volt a nagy pillanat, amikor meglett a partneri rang. Az volt az első momentum életemben, amikor azt éreztem, hogy azt valahogy úgy értem el, hogy magamnak találtam ki, nem segített benne kvázi úgy senki, mint a fotózásban, akár a Jarl, hogy fogta a kezemet és magyarázta és segített, hanem mindentől úgy kicsit magamtól jöttem rá, és ez az a partnerség a Twitchnél, ez egy kitüntetett pozíció. Ez az, hogy a Twitch elismeri, hogy igen, ő hozzánk tartozik, ő most már 0-24 írhat ránk, meg streamelhet full HD-ba, ha akar. Hát, de ez egy jó dolog, ez egy jó érzmény volt. Fotózásban az első dolog, ami így beugrik, egyik legnagyobb fotós élményem az volt, amikor a töménytörit csináltuk. Rengeteg színésszel, rengeteg hírességgel, rengeteg nagy emberrel dolgozhattam. Azt mondja, jó, őt is ismerős. Tudod, hogy egy kicsit ilyen én nagyon hajlamos vagyok a fankodásra, és így nem megyek oda, hogy mit szeret, amit csinál. De hát ez nem a fotós része volt, és közben ott azért teljesíteni kellett. Az egy nagyon-nagyon nagy flash volt. Hát a töménytörénél a kedvencem az volt, amikor a Pap Szabi anyagát vettük föl. Ez zseniális. Pap Szabiről ugye a Szuper Nemnek az énekese, és azt kell tudni, hogy amikor nem énekel, akkor az úgy néz ki a tömény történelemnek a forgatás, hogy fölveszik először a hanganyagot, amikor a hírességek sok alkohol hatására elmesélnek egy történelmi eseményt, és ezt a hanganyagot játsszák le, és erre tátognak rá a tényleg Angel Zsolttól kezdve irdatlan nagy színészek. Egy napot vesz igénybe egy résznek körülbelül a felvétele, és egész nap hallgattuk, hogy dadog a Pap Szabi. Na most a stáb a végére, akkor holnap, akkor hánykor kezdünk meg? Melyik szetben indítjuk a napot? Mindenki dadogott a nap végre. Annyit hallottuk, hogy nagyon jó volt egyébként. Tehát imádom a Pap Szabit, tehát én szuper, nem az első soros koncertek szempontjában nálam ott. Nem kell, hogy ott játszanak. Ja, úgyhogy ez egy nagy élmény volt.
Hát köszönjük, hogy itt voltál, és remélem másoknak is ilyen nagy élményeink lesznek, akik miattad elkezdenek fotózni.
Hát vagy streamelni.
Vagy streamelni.
Nem, ez csodálatos. Én köszönöm szépen, Dóri, hogy itt lehettem. Remélem, hogy nem vérzik még a hallójáratotok. És remélem, hogy volt pár olyan információ, amivel ki tudtalak titeket segíteni.
A hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak. Remélem, titeket is inspirál Zsani dinamizmusa, és kezetekbe fogtok venni egy kamerát, és mindenképp elsősorban kiválasztjátok a színét, mert most már tudjuk azt, hogy mennyire fontos. Vagy ha nem is a fotózás érdekel titeket annyira, akkor tényleg megmeritek lépni azt, hogy elkezdjetek streamelni, akár egy olyan szolgáltatónál, mint a Twitch, de ki tudja, lehet utána néztek, és találtok valami még jobbat. Én tényleg csak támogatni tudnak benneteket. A dupla epizódunk folytatásában Varga Balázs tech youtuberrel fogunk beszélgetni, olyan témákat is érintünk, hogy vajon influencernek tartja magát egy youtuber, hogyan fognak megkeresni minket a szponzorok, hogy a csatornát indítunk, mégis egyáltalán hogyan kapsz fizetésre, ráadásul annyi fizetés, hogy meg tudjál élni a YouTube-ból, és ne kelljen többé munkát vállalnod, és persze, hogy ehhez mennyi idő kell, hogy ez összejöjjön. Amennyiben mindig is gondolkoztál azon, hogy vajon hogyan élnek meg ezek a youtuberek, esetleg gondolkodsz azon, hogy egy saját csatornát indíts, mindenképp hallgass meg a folytatásunkat. Én Mező Dóri voltam, ez pedig a Médialógusok. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.